Jól látjuk benneteket, hogy ebben az adventi készülődésben is nem csak a bejglik és a töltött káposzta, vagy ki tudja, mi készül, hanem valami más is. A mi szívünk, a mi lelkünk is készül arra, hogy az Istennel találkozzunk. Készültem akkor, az a gondolat jött elém, az igét olvasva, hogy milyen jó az, hogy az életünkben egy csomó mindent tervezhetünk. Vannak olyan mosógépek, amiket, hogyha bekapcsolunk, akkor tudjuk, hogy 1 óra 37 perc múlva lesz kész a mosás. Betervezzük, tudjuk, hogy ennyi időnk van arra, hogy ezt és ezt még addig megcsinálhassuk. Ha berakjuk a sütnivalókat a sütőbe, akkor tudjuk, hogy x időnk van arra, hogy elkészüljön. Tudjuk, hogy 40 perc, 60 perc, ki tudja mennyi idő, de úgy tervezünk, és általában ezek úgy jól szoktak sikerülni. Amikor kezünkbe veszük a telefonunkat, akkor látjuk azt, hogy kb. 1 óra 37 perc van addig, vagy 1 óra 20 perc van addig, amíg lemerül, tehát tudunk tervezni, hogy mikor rakjuk föl újra a töltőre. Az életünkben egy csomó mindent tervezhetünk, és ez jó. Ez a technika vívmánya, örülnünk kell neki, hálásaknak kell lennünk érte, és használnunk kell, mert ez egy jó dolog, hogy az életünknek annyi minden területét be tudjuk tervezni. Tudunk időt spórolni, tudunk energiát spórolni, tudunk egyszerre több dologra is összpontosítani, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó. És nagyon fontos az, hogy Istennel tervezzük. Tehát, hogy amikor tervezgetjük a életünket, tervezgetjük a cselekedeteinket, tervezgetjük mondjuk a karácsonyunkat, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy az Úr Jézus Krisztust ne hagyjuk ki ebből a tervezésből. Talán furcsán hangzik, és minek ebbe is bele vonni őt, gondolhatnánk sokan, de nagyon sokan átéltük és átéljük azt, hogy amikor meghívjuk az Úr Jézust a hétköznapjainkban, a legevidensebb, a legegyszerűbb, és azokban a helyzeteinkben, amiről talán azt gondolnánk, hogy hát ezt mi is meg tudjuk csinálni, úgymond Jézus nélkül is. De mégis azt mondjuk, hogy Uram, én ezt veled akarom megcsinálni, akkor egész másképp megy az. Azért megy másképp, mert akkor sokkal kevesebb aggodalom, sokkal kevesebb feszültség, sokkal kevesebb minden veszik körül a mi hétköznapi cselekedeteinket, és mellesleg sokkal gyorsabban tudunk végezni, mert Isten ad bölcsességet ahhoz, hogy hogyan tudunk ezeken még rövidíteni, vagy hogyan tudjuk jobban, okosabban elvégezni a dolgainkat. És tudjátok, a világ is, amiben élünk, nagyon sokszor kiszámítható. Nagyon sokszor tudjuk azt, hogy bekapcsoljuk a tévét, és tudjuk azt, hogy holnap körülbelül mínusz 8 fokra számítsunk, vagy csak plusz 5-re. Mert vannak dolgok, amik tervezhetőek, vannak, amik nem érhetőek, diagnosztizálhatóak, és ez jó, hogy vannak ilyen dolgok az életünkben. Viszont éppen az az érdekes, és azon döbbentem meg, hogy egy csomó minden, ami fontos lenne, az még nem tervezhető. Megtervezhette a születésed napját? Hát én végképp nem, velem nem jártak így a szüleim, mert 7 hónapra születtem. Picit hamarabb, látjátok, behoztam a lemaradást, de mégis 7 hónapra születtem, és elvileg nekem 2 hónappal később kellett volna. De az Isten másképp döntött. A születésünk napját nem tudjuk megtervezni. Sokszor azt sem tudjuk megtervezni, hogy a mi életünkbe az Úr Jézus Krisztus mikor és hogyan szól bele. És ez is a legfontosabb napok közé tartozik. Emlékszem, 1990-ben történt, ez nem most volt, kicsit később, vagy kicsit hamarabb, inkább így mondanám, amikor nem azzal a szándékkal mentem el egy keresztény táborba, hogy én most meg akarok térni. Hogy találkozni akarok Jézussal. Abszolút nem ilyen szándékaim voltak. Azért mentem el, hogy egy kicsit kifújjam magam, egy kicsit pihenjek, egy kicsit felejtsek, hogy mindazt az egész történést, ami ott körülöttem és bennem történt, abból egy kicsit így kiszellőzzek. Tehát az Istennek más terve volt. És emlékszem rá, hogy az első napon már, amikor hallgattam Isten igéjét, az ige hirdetést, akkor egyszerűen egy furcsa élményt éltem át az Istennel, az, hogy beszél ott valaki, és közben belül is, a szívemben is folytatódik egy beszélgetés. Köszönöm. És egyszer csak azzal szembesültem, hogy Jézus Krisztusé? Most éppen a szívemmel beszél. Próbál meggyőzni, próbál rávezetni arra, hogy változtassak azon az életmódon, amit korábban éltem, és éljek most már vele egy új életet. És a 15-17 év, ez talán az egyik legnyitottabb időszak az Isten felé. Amikor feljönnek az életünkben a legfontosabb kérdések, miért élek, miért vagyok, miért születtem meg. És ilyenkor nagyon jó az, hogy az Isten szólongat bennünket. Szeretnék felolvasni egy részt a Bibliából. 1. Tesszalonikai levél 5. részéből, az első verset olvasom a 11. versig. Most ővel hallgassátok meg ezt, kérem. Szívünkben adjuk meg a tiszteletet Isten igéje felé. Így hangzik. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé sem a sötétségé, akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. És egy kicsit később, a 14. vers, kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Ahogy az imént említettem, életünk bizonyos eseményeit nem tudjuk betervezni. Pedig olyan jó lenne. De Isten valahogy úgy döntött, hogy ezt nem a mi hatalmunkba adja. És milyen jó. Mert tudjátok, hogyha visszatérve az előző gondolatra, ha Isten azt vette volna számításba, hogy én mikor szeretnék vele találkozni, mikor akarom megismerni, akkor lehet, hogy én mindig a bűnben élnék. Ha Isten a mi menetrendünket követné, nagy bajba lennénk. Mert nagyon sokszor a teendőink listáján, meg a terveinken, meg sok mindenben az utolsó, vagy legalábbis nem az első, vagy top 5-ben van benne. És ha Isten kivárná a sorát, az nem lenne jó számunkra. De az a örömhír, hogy Jézus Krisztus nagyon sokszor nem várja ki a sorát. Hála neki. Hanem megelőlegezett módon, egy kereső módon jön oda hozzám és hozzád. És így vár. Így szólongat, így hív. És azt mondja, hogy teljesen mindegy, milyen helyzetben vagy, én akkor is szeretlek téged. Teljesen mindegy, hogy most milyen gondolatok forognak a fejedben, én akkor is szeretlek téged. Ha nem terveztél velem, akkor is. Ha csak életed végén szeretnél úgy segítségül hívni, akkor is szeretnél. Mert az Isten ilyen. Nem nyomul, nem erőlteti rá magát az emberre, de bizonyos időközökben jelez. És azt látjuk itt Isten igében is, hogy vannak ilyen időpontok és alkalmak, ahogy az 5. rész első versében olvastam, amikről szeretnénk tudni. A tesszalonikai testvérek is szerették volna tudni, hogy mikor jössz el már Úr Jézus. Mi készen állunk, abba is hagytuk a munkát. Jöve Uram Jézus hamar. De Jézus úgy döntött, hogy ebben a dologban sem mondja meg azt, hogy ő mikor fog eljönni. És ez nagyon fontos dolog, hogy azért fontos ezt tudjátok, mert mi emberek sokszor olyanok vagyunk, hogy mint a tanulók, akik arra igyekszenek, hogy a vizsgődőszakra összpontosítsanak. Tudjátok, hogy előtte nem, utána nem, és akkor arra 2-3 hétre tudjam a dolgokat, feleljek le belőle minél jobbra, és utána már nyugodtan mehet az a tudás, mert csak a rövid távú memóriába marad meg. És akkor így gondolkoznak az Istennel való kapcsolatról is, hogy teljesen mindegy, hogy előtte hogyan élek, csak amikor majd eljön az Úr Jézus, arra az időpontra, időtartamra, arra az időintervallumra legyek készen, és előtte mindegy, hogy élek, és jó lenne azért tudni, hogy mikorra legyek készen, nem? A futók is általában, amikor van egy, különösen a futásnál jellemző ez, hogy a versenyre kell készen lenni, nem? Addig edzhetsz, gyakorolhatsz, de a versenyen kell a legjobbat nyújtanod, hogy bekerülj a legjobbak közé. És sokan így gondolkoznak a hitről is, hogy mindegy az, hogy előtte hogyan, de amikor elérkezik a Jézus eljövetele, na akkor legyek készen. Szerintem ez nagyon távol áll a Biblia gondolkozásától, Isten gondolkozásától. Mert Isten nem így gondolkozik rólunk, nem ilyen rövid távon, mint ahogy mi. És tudjátok, ezért van az, hogy nagyon sok ember életében egy állandó félelem van a Jézus Krisztusra való kapcsolatában. Mert ilyen időzítéses módon gondolkozik. Hogy csak akkorra legyek készen, amikor majd jön az Úr Jézus, és akkor minden olyan jó lesz. De ember nem tudja, hogy mikor jön el, ezért állandóan azon izgul, hogy jaj, akkor most mi lesz. És ezt a fajta, én úgy gondolom, hogy ezt a fajta izgalmat szeretné Isten úgy levenni a vállunkról, hogy ne egy görcsként jelenjen meg az életünkben. Jaj, vajon készen leszek-e? Jaj, mi lesz, hogyha most? Hanem egyszerűen azt akarja elérni Jézus, hogy egy benne, amiről énekeltünk, egy benne elrejtett, egy rá támaszkodó, egy rá építő életünk legyen. Egy olyan élet, ami belőle táplálkozik. Egy olyan élet, ami naponta az Istennel való kapcsolatból merít, és ezért egy fejlődőképes élet. Hogy ma több vagyok, mint tegnap, és holnap több leszek, mint ma. Mert az Isten folyamatosan tanít, fed, int, vigasztal, bátorít, cselekszik az életembe. És ha ilyen az Istennel való kapcsolatunk, egy ilyen belsőséges, élő, dinamikus, vannak benne persze időnként hullámhegyek, hullámvölgyek, de alapvetően azért egy előremutató életet élünk, akkor nem kell rágörcsölnünk arra, hogy mi lesz, ha az Úr Jézus eljön, és a vajon készen leszek-e? Mert már kapcsolatban vagyok vele, mert az ő formáló kezében vagyok. És ez adja igazából a biztonságot, és ez adja igazából a stabilitást számunkra. És Pál, amikor beszél a gyülekezettel, a gyülekezetről, akkor tulajdonképpen erről szól, hogy nem ijeszgetni szeretne. Nem egy időtartamra felkészíteni, hogy 2019. január 1 és január 20 között legyél készen, mert akkor jövök el, hanem szeretné ezt a görcsölést levenni rólunk, és szeretne sokkal inkább egy bensőséges közösségre hívni önmagával. Az a megdöbbentő, hogy úgy olvasok itt az igében, hogy amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás. Ma a világon a legtöbbet a biztonságra költik. És biztonságban érzik magukat az emberek? Nem. Magyarország csak a terrorizmus ellen most 87 milliárdot különített el. A hadsereg beszerzett különböző technikai eszközöket, hogy fejlesztjük a hadsereget. Nem akarok elcsüggesztő lenni, de ha a magyar hadseregtől függne Magyarországnak a biztonsága, nagy bajba lennénk. Tudjátok, a biztonságra nagyon sokat költünk. Személyes adatokvédelme lehetne sorolni. De alapvetően a biztonság az nem kívülről jön, hanem belülről. És az lesz a legmegdöbbentőbb Jézus eljövetelekor, hogy az a világ, amely már milliárdokat, nem csak forintban a magyar kormány, hanem a világ milliárdokat költ a biztonságra, azt fogja tapasztalni, hogy egyik pillanatról a másikra emberek milliói tűnnek el. Ellenőrizhetetlen módon. A fanatikus hívők. Lesz nagy zűrzavar. Lesz nagy zűrzavar. Múltkor azt mondtam, hogy ez egy nagy evakuálás lesz, most egy másik képpel élek. Ez egy nagy mennyasszony szöktetés lesz. Tudjátok? Csak itt nem hozzák vissza a mennyasszonyt, hanem ott marad. Az Úrnál. Örökké. Várjátok? Ugye? Ezt fogja tenni velünk az Úr. És amikor erről olvasunk és ezt nézzük, azt mondja a Biblia, hogy ez a nap olyan lesz, mint amit az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. A tolvaj mit viszel? Mit?
Az értéket.
Így van, az értéket. Kit viszel Jézus ebből a világból? Az értéket. Az értékeseket. Az ő gyermekeit. És szeretné, ha így gondolkoznál magadról. Hogy te értékes vagy. Ezért fog az Úr rávinni innen. És ezt akarja súlykolni, megértetni Pál a tesszalonikai testvérekkel, helyre rakni az önmagukról alkotott képet, helyre rakni az identitásukat, és azt mondja, hogy ti alapvetően a világosság fiai vagytok, ti a nappal fiai vagytok, nem kell félnetek ettől a naptól, mert ha hisztek Jézusban, és ráépítitek az életeteket, akkor nincs félnivalótok. Átkerültetek a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Isten hatalmába, és lehet, hogy vannak harcaid, és vannak próbáid, és vannak kísértéseid, lehet, hogy időnként elesel, de felállsz, és továbbmész, mert az Úr, ahogy énekeltük, ő a megtartó. És ő fog téged megtartani. Ez egy nagyon fontos cselekedete különben Jézusnak, hogy megtart. A te hajódat megtartja. Az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Hip-hop. Egy szempillantás volt. Most itt a következő pillanatban nála. Ne kérdezzétek, hogy fog menni. Nem tudom. De ez tény. Ez nem vita kérdés, hogy ez így lesz. Hogy Jézus magához visz bennünket. Vagy egy másik képpel élve, azt mondja, azt írja Pál a Szentlélek által, hogy mint a fájdalom a várandós asszonyra, olyan hirtelen fog történni. Ugye, hogyha valaki babát vár, az egy idő után látszik. elvileg van egy időpont is, tájékozódásképpen, hogy hozzávetőlegesen, hogy körülbelül mikor, de azért az élet produkált már érdekes dolgokat, és magát a szülési fájdalmat nem lehet datálni, amikor beindul a szülés. Ugye? Ugyanezt mondja. Erről az időpontról és ezekről az alkalmakról ezt mondja az ige. Lehet látni jeleket, nem vagyunk vakok, látjuk a hitetlenséget, látjuk a világban a sötétséget, látjuk a szeretet meghidegülését, látjuk azokat a dolgokat, amik nyilvánvalóak. A vajódást. De hogy mikor indítja be Jézus ezt a szülést, ez nála van. Azt mondja itt Pál, és azt látja fontosnak, és azt tartja elsődlegesnek, hogy a gyülekezetet megerősítse abban a hitében, abban a státuszában, hogy ne legyen zavar bennük azt illetően, hogy most ők hogy állnak ehhez a naphoz. Vagy Jézus hogy áll hozzájuk, Jézus hogy látja őket. És ezt akarja bennünk is erősíteni az Úr Jézus. Mert az, hogy hogyan várod őt, nagy mértékben függ attól, hogy hogyan látod magad. Mert ha még mindig úgy látod magad, mint aki sötétségben él, mint aki bár megfér, de tulajdonképpen ki tudja, mire lesz ez elég, akkor ez nem fog téged reménységgel eltölteni a jövőt illetően. Azt mondja Pál, ti nem vagytok sötétségben. Azt mondja az Úr Jézus, nem kell titeket teljesen megmosni, hanem csak a lábatokat. Ugyanaz a gondolat. A státuszotok jó. Ti a tanítványaim vagytok, Jézus, azt mondja a tanítványainak, de lábmosásra szükség van. Ti a világosság fiai vagytok, a nappal fiai, de azért időnként szükség van arra, hogy felébredjünk a szunyókálásból, hogy időnként tudatosítsuk magunkból, hogy kihez is tartozunk. Nem vagyunk az éjszaka és a sötétség fiai. Voltunk, de már nem vagyunk. És ezért nem kell félned. Legyetek jó reménységben, mondja itt Pál. Nagyon fontos az, hogy azt is említi azért itt Pál, akkor ne is aludjunk. Tehát ha már a státuszunk az, hogy a nappal fiai vagyunk, a világosság fiai vagyunk, akkor légy szíves, a státuszunknak megfelelően éljünk. Tudjuk, hogy ennek nem mi vagyunk az erőforrásai, hanem Jézus, a Szent Szellem, Isten kegyelme. De ezek ott állnak rendelkezésre, hogy úgy éljünk, akik vagyunk. És még egyszer mondom, nem görcsben, görcsölésképpen, kinkeservesen, vértizzadva, hanem egyszerűen Isten jelenlétében élve. Ugyanakkor azt is mondja itt Isten igéje, és erről sem szabad elfeledkezni, hogy bár a mi státuszunk, a mi állapotunk Isten előtt, ahogy Isten tekint ránk, ez alapvetően egy pozitív dolog, azért ne felejtsük el, hogy harcban állunk. Mert itt arról beszél az ige, hogy fel kell venni a szívünk védelmére, meg az elménk védelmére bizonyos harci védő eszközöket. Azért nem nyugszik bele abba, hogy lesz egy mennyasszonyszüntetés. Ő azt akarja, hogy ne menjenek el mindnyájan. De Isten meg minden erejével azt támogatja, hogy igenis minél többen elmehessünk ezen a napon. De ezt harcot nem fogunk tudni kikerülni. Úgy fogalmaz itt az ige, mi, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Hit, remény, szeretet. A hitünket, hol születik meg a hit? Hol születik meg a szeretet? Az is a szívünkben. Nem véletlenül mondja Isten, hogy erre vigyázz, a szívedre vigyázz, mert a hit is itt születik meg, a szeretet is itt születik meg, és ezek vannak legnagyobb támadásnak kitéve az utolsó időben. Az Isten iránti szereteted, a testvéred iránti szereteted, a családtagjaid iránti szereteted, ezek vannak. Mit olvasunk az utolsó időkre? A szeretet mi történik? A szeretet pedig meghidegül. Hogy amikor az emberfi eljön, mi a kérdés? Talál-e hitet a Földön? Ezekre kell tesz. Nagyon. Tudatosan. A hitetre, meg a szeretetedre. Illetve a reménységre. Az üdvösség sisakja, ami reménységünkről szól. Ami nagyon sokszor megpróbáltatik. És ezért mondja itt az ige, hogy igen, mint sisakot, az üdvösség reménységét is vegyük magunkra. Hogy ne legyen kérdés bennünk afelől, hogy vajon van-e üdvösségünk. Helyre rakja a gyülekezet státuszát, Pál beszél arról, hogy mire kell vigyázni, és ugyanakkor beszél arról, hogy egymás felé is van viszont ebben a témában küldetésünk. Vigasztaljátok egymást, építsétek egymást, ahogyan teszitek is, és ezért olvastam fel a 14. verset, mert ez arról szól, hogy vannak tétlenkedők, akiket inteni kell, különösen teszünk egy gyülekezetben. Vannak bátortalanok, akiket biztatni kell. Vannak erőtlenek, akiket fel kell karolni, és mellesleg nem árt türelmesnek lenni úgy mindenki felé. A gond az, hogy mi időnként ezeket úgy összecserélgetjük. Hogy mondjuk a tétlenkedőket türelmesek vagyunk feléjük, vagy éppen a bátortalanok felé nem a biztatás történik, hanem mondjuk az intés, vagy az erőtlenek nem kapják meg azokat a biztató szavakat, amikre szükségük lenne, vagy éppen nem vagyunk elég türelmesek egymáshoz. Türelemmel kapcsolatban az van bennem, hogy csak annyira légy türelmes a másikhoz, mint amennyire türelmes Isten hozzád. És ha ezt be tudod tartani, akkor oké. Többet nem kér. Isten igéje. De ezt azért próbáljuk meg. Tudom, hogy nehéz. Mi már szeretnénk, hogyha minden úgy egyszerre és hamar és gyorsan történne, szeretnénk, hogyha szeretteink már megtérnének, lehetőleg még ma, szeretnénk azt, hogyha minden úgy a helyére kerülne minél hamarabb, az Isten munkálkodik. Nem lehet őt megelőzni. Vannak dolgok, amiknek meg kell történniük egy ember életében, hogy Isten elérje a célját. Ezeket nem lehet átlépni. Vagy kikerülni. Türelem. Türelem. Különösen akkor nehéz, hogy alapból türelmetlen vagy. Különösen nehéz türelmesnek lenni, akár önmagad felé, akár a testvéreid felé, akár szeretteid felé. De legyen az adventnek egy ilyen üzenete is számunkra, hogy légy türelmes, és bízz az Úrban, mert ő cselekszik. Még ha nem is látod, akkor is. Mint titkos bánya, mélyében formálja terveit. Nem látod, hogy ő mit csinál. de eljön az a nap, amikor Isten felszínre hozza. És az a nap az újongás napja lesz. Aki a vetőmagjait sírva veti, az így van. Én azt kívánom az ige alapján, hogy ahogy itt olvastam, az elsődleges dolog, amit Isten kér tőlünk, hogy a vele való kapcsolatunkat helyesen éljük meg. Ne gyöltsünk, ne féljünk, ne remegjünk ettől a naptól. Mert akkor nem értjük meg, miről szól a történet. Egyszerűen éljünk Isten kegyelmében, éljünk az Isten jelenlétében. Hogy olvassuk itt az igében, akár élünk, akár halunk, az övéi vagyunk. Ez adja meg a biztonságot. Nem azt akarja Isten, hogy tolik, lőjük be az ő eljövetelét. Hogy találgassunk, számolgassunk. Nem erről szól a történet. Arról szól, hogy vele közösségben élünk. És teljesen mindegy, hogy most meghalunk, vagy eljön az Úr Jézus, nála leszünk. Amen.